Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 9 óra 10 perc van és július 2-a. Kedd, lehetne azt is mondani, hogy szép napot most már, hiszen 9 óra után vagyunk. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. Azt hittem, hogy ezzel az indítással már a következő rovat főszereplőjére utaltál.
Melyikkel? Ja, igen. Igen. Szép Ernőre. A szép napot? Igen. Hát abszolút.
Kicsit kihangsúlyoztad, és nem tudtam eldönteni, hogy ez is benne volt, vagy nem, de ezek szerint nem.
Nem volt benne, csak hogy a múltkor szóltak, hogy a kedves hallgatók, akiknek sokszor van igazuk, hogy hát 9 órakor jó reggelt kívánni, hát ez már nem szokás, de hát ugye ilyen olaszos vérmérséklettel szerintem 11-ig egész nyugodtan, egy pohár proszekkóval, aztán utána majd meglátjuk. Szóval, jó, hogy mondtad, mert hiszen a következő rovatunk az, amiért itt van már a stúdióban Katona Csaba.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
És arról fogunk beszélni, hogy a legenda szerint a második világháború után úgy mutatkozott be, eredeti nevén Schön Ezékiel, a 20. század első felének kiemelkedő magyar írója, hogy Szép Ernő voltam. Arra utalván, hogy elszálltak fölötte az évek. Így volt, Csaba?
Hát a legenda szerint így volt, de ezt lehetetlen ellenőrizni, és azt hagyjam, hogy elszálltak fölötte az évek, de milyen évek szálltak el fölötte, azt hiszem, ez sokat hozzájárult. Talán itt megemlíthetem, hogy Magyarország egyik legkiválóbb 1848-49-re foglalkozó történésze, Katona Tamás, aki idestóban sajnos 10 éve távozott közülünk, amikor már tudta, hogy nem sok ideje van hátra, kellő cinizmusról úgy mutatkozott be a telefonba, hogy néhai Katona Tamás, és kicsit ez jutott az eszembe róla, ez a végtelen életszeretetről tanúskodó, és ugyanakkor mégiscsak öncinizmus. No, de hát Szép Ernő.
Ön névrokon?
Igen, rövid ideig kollégák voltunk a Történettudományi Intézetben, akkor már nyugdíjba készült, amikor én oda kerültem, de egy zseniről beszélünk, akinek egyébként egy külön műsort egyszer megérne.
Mindenképp.
Na de.
Írjuk fel a... Egyre csak
abszolút
bővülő,
a listánkra.
Minden héten egyet kihúzunk, de legalább kettőt hozzáírunk az örökké bővülő listánkra.
Így van. Abszolút cáfolata volt minden olyannak, amit a savonyú bölcsészekről el lehet képzelni, és akkor ha már is szóba jött talán annyit, hogy mindig azt mesélte egyszer, hogy arra a legbüszkébb, és akkor már azért nem volt mai gyerek, hogy egyszer elment egy iskolába, középiskolába beszélni 48-49-ről, vagy az egyik kisfiú azt kérdezte el a tanárnőtől, hogy mikor hívják meg legközelebb is az őszhajú fiatalembert. Lendületéről mindent elmondott. Na de hát térjünk vissza Schön Ezékielhez. Ugye 1884. július 30-án született nem Szép Ernő, hanem Schön Ezékiel, mert valóban ezt a nevet kapta, és Huston született, tehát Kárpátalján. Azért érdekes dolog ez egyebek mellett, mert hogyha van a budapesti flaster költészetnek, irodalomnak kiemelkedő képviselője, hát Heltai Jenő mellett szerintem ő abszolút mértékig ide sorolható. És teljesen úgy is tartják számon, mint egy olyan embert, aki gyakorlatilag semmi mással nem foglalkozott, mint Budapesttel, meg ezzel a városi urbánus környezettel, majd erre egy picit visszatérünk, hogy ez valóban így van-e. Nem elvitatva, hogy életművében domináns ez a szemlélet. Viszont alapvetően vidéken nevelkedett. Tehát az édesapja révén ő Hajdúszoboszlón meg Debrecenben végezte az iskoláit, Hajdúszoboszlóra majd még külön kitérnénk. És lehetne azt mondani, hogy ilyenkor jön a szokásos életpálya, hogy valami egyetem felé kocsingatott a fiatal Szép Ernő, hát nem. Gyakorlatilag 19-20 éves korától áttette a székhelyét Budapestre, és innentől kezdve megadatott az neki, ami elég kevés értelmiséginek szokott. Abból élt, amihez értett, és a mentére zseniális volt, írt és szerkesztett. Méghozzá gyakorlatilag mindent. Tehát
A Hét, Budapesti Napló, Est.
Kiemelkedő lapoknál. Nyugat. Na, itt a Nyugatnál az érdemes megállni egy pillanatra, ugye a Nyugat az egy nagyon fontos dolog. Összezettem pár szerintem ütős idézetet ezzel kapcsolatban, és akkor ezeket most megpróbálom elővezetni. Ugye az, hogy valaki a Nyugatban publikál, az már önmagában rong volt, de nagyon szépen fogalmazta meg a Németh László azt, hogy hogyan működött a Nyugatban ő. Azt mondja, a Nyugat megindulása körüli években nagy szereposztás folyt felénk, akiben volt kedv és mondanivaló, rögtön elsőrangú szerephez jutott. Adi lett a forradalom, Móricz a nép, Babics a hagyomány, Karinti a humor, Kosztolányi a finomság, Ignótusz a szellem, Szépernő a gyermekesség. És ugye a Szépernőnek újra és újra visszatér az életművében ez a gyermeki létre való visszavágyódás, ugye az egyik legismertebb verse, ez a kérem én még nem játszottam, játszani szeretnék mostan végül, ami sanzonként is létezett. Tehát az a kettőség fogható meg az ő teljes életművében, ezt a nagyvárosi elidegenedést, ezt remekül meg tudta fogni a verseiben, a novelláiban, a színpadi tárcáiban, a regényeiben, gondoljunk a Lila Ákácra, ugye, hogyha van két olyan műve, amit a mai napig játszanak mindenhol megolvasnak, az egyik a Lila Ákác, ami egy szerelmi történet, egy fiatal emberről szól, aki rájön arra, hogy elszalasztotta az élet a nagy lehetőségét, hogy a szerelem révén révbe érjem. Majd amikor a 30-as években filmet csinálnak belőle, akkor ez happy end-el fejezik be természetesen. Tehát utolsó pillanatban megállítja a Szentpétervárra induló ifjú hölgyet, és egymás karjai bomlanak. Hát ez a regényben nem teljesen így van.
Nem felvidéki módon ejtette ki ezt Csaba, hanem Lila Ákác,
Ákác
a címe, tehát nem Akác, hanem Ákác.
Szigorúan Ákát, és hát a másik a Patika, ami ugye a mai napig egy népszerű. Ráadásul azt is meg tudta csinálni Szépernő ezekkel a munkájával, főleg a Patikával, hogy át tudta lépni a határokat, ami ugye a magyar irodalom esetében mindig elmondják, hogy a magyar nyelv egy kincs, egy csoda, de egyúttal meg is békjóz, meg is kötöz, korlátok közé szorít. Hát ez sikerült lefordítani több más nyelvre. A életvitele egyébként nagyjából tükrözte ezt a nagyvárosi létformát. Bohém volt, amíg volt pénze, utazgatott, amikor nem volt pénze, nem utazgatott, ha szerzett pénzt, akkor nem sokáig tartotta meg. Ne ilyen fekvehányos történeteket képzeljünk el vele kapcsolatban, inkább ez a kicsit elegánsabb, kicsit ilyen, talán butánozik elsőre, mondott, hogy gentrisebb életvitel jellemezte őt.
Hogy... Aha, ezt akartam mondani, hogy nekem az a benyomásom, bár nem ismerem így, de ahogy nézegettem így a képeket, minden, hogy én kimondottan ilyen kozmopolita jellegű fazon volt, és hát a gyerekkorira visszavágyás azt nem igazán értem, hiszen Budapest az neki abszolút egy megfelelő hely volt, erre gondolom, tehát hogy akkor ő visszavágyott Husztra, vagy?
Visszavágyott az túlzás. Én azt gondolom, hogy inkább a gyerekkora tisztaságára vágyott vissza, mint a legtöbb cinikus alkotó. Ő is valami szebb világot képzelt el, nagyon-nagyon mély humánum dolgozott benne megértés az emberek iránt, de látta az emberek végtelen esendőségét. Aztán szembesült a gonoszsággal is. Most van neki egy Felnőtteknek című munkája. Maga a cím Felnőtteknek, ugye megint a gyermek szemszögéből közelíti meg, és Hajdú Szobosztói emlékeiről ír, ebben egyébként zseniális anekdoták vannak, tegyük rögtön hozzá, egy csodálatosan szépen tudott írni, tehát a magyar nyelv egyik óriási mestere volt Szépernő. És ebben vannak ilyen anekdoták, hogy például leírja, hogy a pásztorok hogyan becézték egymást, és volt egy, akinek az volt a neve, hogy Százados, azért, mert csak minden századik szavát lehetett elhinni. A másik pedig, hogy az volt a neve, hogy Makkász, mert állandóan fázott, és a tűz mellett kuporgott a kezét dörzsölgetve. Tehát rengeteg ilyen apró...
Mint a magyar kártya.
Így, pontosan. És akkor mit ír ennek az előszavában? Én ezt most hadd idézzem. Ahogy az én könyvem kinyitja valaki, úgy nyitom én ki Szoboszlót a lelkemben. Úgy szoktam kinyitogatni Szoboszlót, mert Szoboszló az én képeskönyvem, örökösen nézegetem, olvasgatom, jól esik belemerülni, abban gyönyörködni, vigasztalódni, tanulni belőle. Az én édes hazámban Szoboszló a legédesebb, mert én Szoboszlón voltam gyerek. Szoboszlói nyelvet tanultam meg beszélni, Szoboszlón hallgattam a harangszavát, meg a csordás dudáját, a tehénnek, a bocinak a bőgését, a ló nyerítését, a kutyaugatást, a kakaszót, a kotkodácsolást, verebek zsinatját, fecskecsivogást, galambúgást, ott ismertem meg. Meg a legénynek leánynak tanulását ott fogadtam fülembe, lelkembe, Szoboszlón tanultam meg, mi a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, ami jól esik, rosszul esik, azt mind Szoboszlón tanultam el. Szoboszlón jártam az életnek elemi iskoláját is, a világot, az embert ott kezdtem tanulni, Szoboszló volt nékem a mindenség. Még most is, ha feltekintek éjszaka az égre, az égi hol Szoboszló felett világít, csak ide látszik Pestre, meg oda Párizsba, Londonba, ahol csak felnéztem az égre.
Hát
ez nem a budapesti flaster költészet, akárhogy is nézzük, és szerintem itt van egy ilyen kulcsmomentum, hogy ez a Szoboszló ezt a gyermeki ártatlan világot jelenti neki. Tehát nem feltétlenül azt a templomot, nem feltétlenül azt a kertet, hanem mindezt, amit felidéz benne. És ez a nagyon-nagyon lírikus alkatát találjuk meg. Ugye megint csak idéznék, hogy hogyan írt ez az ember, mert valami egészen csodálatosan tudott írni, és akkor Hegedűs Gyulát venném elő, aki a következőt írta róla, hogy mindenki a költő, költő akkor is, amikor prózát ír, és akkor is, amikor drámákat fogalmaz. Megértő és megbocsájtó lírája áthatja nem egyszer kritikai szándékú írásait is. Ugye, amit mondtam róla, hogy egy nagyon erős humánum van benne, hogy mindig megérteni próbálta a másik embert, esendőnek, nem pedig nem feltétlen gonosznak látta, aztán szembesülnie kellett olyan dolgokkal, azért szépen őt nem mindenki szereti. Ő igyekezett mindenkit szeretni, de ugye kölcsönösség és viszonosság nem feltétlenül jött össze, és hát kénytelen volt beleszaladni az antiszemitizmusba és a két háború közötti időszakba, és akkor megint idéznék tőle, mert fantasztikus, hogy milyen humora van ennek a srácnak, illetve hát most már csak volt. Szóval kérem szépen az egyik legoronyosabb vers, amit valaha elkövetett, és szívből remélem, hogy meg fogom találni. Lehet, hogy nem, de meg fogom. Na, az a címe, hogy Abbáziában, és ez a vers, ez majd mindjárt ki fog derülni.
Nyugodtan, keresd nyugodtan, megvárjuk, szerintem megvárjuk.
Abbáziában. A Pesten már a nyár nagyon galád, bepakolt 10 kofferbe a család, s elvánszorog, mint a divat kívánja, Abbáziába. Ott a Lipótváros meg a Teréz, oda megy Pest, mikor nyáron kivész, ott van minden hordár meg minden bába, Abbáziába. Az Adriában úgy cseveg a hab, Nini megint itt úszkál a Jakab, s Alice is fürdik, mert oly szép a lába, Abbáziába. Pikúrnak újra két tyúk szeme nőtt, azokkal is fixírozza a nőt, s belemarkol a hölgyek vádliába, Abbáziába. A strandon ott izadtú Budapest, alsózni a papa még itt serest, míg a mama a vízben nem cibálja, Abbáziába. Szól mindenütt a panasz a vita, hogy itt mindenki izraelita, zsidó a pápa és zsidó a cápa, Abbáziába, Abbáziába.
Hát Opátiáról van szó természetesen.
Abszolút mértékig.
Nem változott semmi, 2024-ben konkrétan ugyanezt történt, már júniusban fél Magyarország. Mondjuk nem Opátiában, mert ott baromi nehéz szállást találni, manapság kicsi, és nagyon drágák a szállások, viszont ugye az Adria nagy részén.
Hát viszont a van Pesti dolog, szerintem ez az, miközben Abbáziát célozta meg, és egy nagyon éles társadalom kritika húzódik meg mögött, és amikor kérdezik, hogy a szépernő aktuális-e, kérem szépen, neki voltak sporttárgyú versei. Megint csak idéznék. Na. A futball, ezt 1919-ben írta. A futball az, ami a földön mindenkit őrülten érdekel, hát az FTC a Budapestről az ő lábával útra kell. Megy az FTC a lábával, megy Bécsbe és Berlinbe megy, az eredmény a mi javunkra, hol 2-1, hol 3-1. Megy az FTC a lábával, Hamburgon át Londonba ki, és itt is ott is nagyokat rúg, Isten fizesse meg neki. Istenem, áld meg az FTC-t, mivel ott tartunk már manap, hogy a külföldön legalább lábunkkal szóba állanak. Na, hát azt gondolom, hogy ebből is sikerült némi társadalmi kritikát
kirítjönteni. Itt azért volt némi változás, az, hogy az a része oké, hogy mivel állnak szóba, de sajnos a gólok tekintetében máshogy állunk.
Na és akkor vége sportverse, 1904, Stockholm, és akkor hazajön a magyar csapat, Szépernő. Vége az olimpiádnak, akik vadul kirohantak, most boldogan hazamásznak, mind a rúgók, mind az úszók, futók, ugrók, csúszók, mászók, lövők, vívók és birkózók, gerelysújtók, diszkossózók, Stockholmból elindultak, hazadülnek, hazahulnak, édesanyám besen ágyat, itt a fia szegény bágyat, elesem, ha egyet hajlok, én lettem a világbajnok. Na hát ez a Szépernő, ez szembesült azzal 1944-ben, hogy az ő sorsa is az lett, hogy Pozsonyi úton kellett meghúznia magát egy olyan házba, egy csillagos házba, ahol ugye bizonyos értelemben még mentelmet kaphatott. Azonban sajnos nem vészelte át azt, hogy őt ne vigyék munkaszolgálatra, és ebből született meg az egyik legdrámaibb hangvételű írása, ez az Emberszag. Ezt az Emberszagot ez közvetlenül azután írta, rögtön azután írta, hogy kiszabadult onnan. Túlélte ugyanis ezt a dolgot, viszont látta a mellette levő embereket meghalni, porigalázva, a földre sújtani és ehhez hasonló dolgokat, aminek következtében aztán írt tényleg egy olyan szöveget, amit én mindenkinek ajánlanék, aki picit is azt gondolja, hogy na de azért volt valami jó abban a második világháborúban, vagy bármi ilyenben. Amikor beszéltünk a holokauszt emléknapján, akkor én idéztem őt, ezért most nem fogom betű szerint idézni, de végül is annyit írt ebből az egészből, hogy kérlek szépen, hát hagyjatok már engem békén azzal, hogy én zsidó vagyok. Hát miért kell nekem annak lenni? Én egy ember vagyok, ugyanolyan, mint bárki más. És ha már mindenáron az a mániája valakinek, hogy kell lennie zsidónak, akkor az legyen olyan, mint a sorkatonaság, mindenki legyen zsidó fél évig. Aztán majd utána innen folytassuk. De hogy engem ezzel hagyjatok, mert én nem ilyen vagyok, és ebben a szövegében a következővel fejezi be, amikor kiszabadul. November 9 volt, mikor hazakerültünk. Hogy másnaptól, november 10-től kezdve mi történt velem, meg mindannyiunkkal, azt már nem mesélem. Azt leírni és azt elhinni érzésem szerint nem is szabad. És amit meséltem idáig, azt is if you want remember, if you want forget. Drámai, megrendítő dolog, és ezt is túlélte. És aztán jött a új világ, az az új világ, ami 1945-től ma már tudjuk elindult a nem működő, ám de létező piacgazdaság helyett a tervgazdaság felé. Szépernő gyakorlatilag ezt a városi flaster költőt, egyébként pedig holokauszt túlélő gyakorlatilag az új rendszerbe elfelejtették. 1956-ban halt meg, 1953-ban halt meg. 53-ban halt meg, gyakorlatilag addigra ő kikerült az irodalom fősodorvonalából, tehát ez a bizonyos cinikus szövegű Szépernő voltam, ez talán erre is vonatkozhatott, hogy valamikor engem megbecsültek, ma már talán kicsit kevésbé. És ha összegezni szeretném az ő életművét, akkor egyfelől láthatjuk azt a kettőséget, hogy hogyan tud budapesti karrier csinálni egy huszti tanító zsidó fia, hogyan válik egy ismert és a tudásából megélni tudó költővé, aki egyszerre ír nagyon-nagyon komoly dolgokat, meg kabaré kuplékat, hiszen rengeteg olyan dala volt, például ez a Abbászja is, amit elénekeltek, tehát kifejezetten a kabarénak dolgozott, ugye az üteme is megvan ezeknek a verseknek, úgyhogy tényleg lehet érezni, hogy ez jól énekelhető. És aztán hogyan töri meg az életét két dolog is, nevezetesen egyszer a második világháború, másodszor pedig ugye a kialakulóban levő kommunizmus. Miközben olyan elképesztően eleven a szövege ma is, tehát egy jó néhány év, 140 éve született, gondoljunk bele már a halál óta, és mennyi idő eltelt, hogy én jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy olvasson Szépernőt, mert egész egyszerűen tényleg a nyelvnek egy csodálatos mestere, és hát az, hogy aktuális, amiről ír, férfinő kapcsolatok, nagyvárosi elmagányosodás, labdarúgás, azt gondolom,
hogy ezt nem kell. Lemények, ugye,
az van neki
humor,
pár, igen, nem is kevés, és bizony. Mindenkinek megint csak ajánlom ezt a Felnőtteknek című munkáját. Tehát az, hogy a szuperpesti költő vissza tud kacsintani Hajdúszoboszlóra, és fel tudja idézni a gyerekkori ényét, meg azt a világot, még egy történésznek is tanulságos elolvasni.
Hát Csaba, megint csak nagyon szépen köszönjük, hoztál egy csepp kultúrát, kérdezte a kedves hallgató, hogy ez a világosság, ez honnan van? Ugye a sötétség nem szűnik. A sötétség, hát, igen.
Johann Wolfgang Goethe állítólag azt mondta, a halálos ágyán, hogy mehr Licht, tehát, hogy több világosságot, a kívánalom ma is aktuális, ennyi.
A beharangozót átírhatnátok. Azt hiszed, dédapáink különbek voltakra. A végén mindig ez derül ki. Igen, lehet. Katona Csaba történész volt itt, 140 éve született a tüneményesen szépen író Szép Ernő, aki egyszer azt írta, hogy Szép Ernő voltam. Úgyhogy ezt a humort is becsempészte ide. Köszönjük szépen, Csaba.
Én köszönöm.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogy nyitott a budapesti értéktőzs, de milyen a hangulat?
Hát a nemzetközi trendeknek megfelelően kissé borús a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index most éppen 71.878 forinton áll, ami egy 0,5%-os csökkenés a tegnapi zárárhoz képest. És a nagy papírok közül a leginkább a Magyar Telekom árfolyama csökken, most éppen 1030 forinton kereskednek a részvénnyel, őt követi az OTP 79 bázispontos csökkenéssel, most éppen 18.110 forinton áll az árfolyama, míg a Richter papírjaival 9.625 forinton lehet kereskedni, a MOL pedig 6 forintos csökkenéssel 2.891 forinton áll.
Mit lehet tudni, van-e valami, ami mozgatja a piacot? A Richter például tegnap nagyon klasszot ment, ismételtem most már többszöri jó nap után, meg a MOL-nak is voltak jó napjai tegnap, hiszem, tegnap igen, MOL emelkedett még, de alapvetően a többiek korrigáltak, ha jól láttam.
Igen, viszont azt fontos tudni, hogy tegnap az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde, kijelentette, hogy valószínűleg nem lesz annyira sürgős a további kamatvágások mellépése, és ez csökkenthette a kockázatétvet a világ globális értékpapírpiacain. És ugye ma rendezik az Európai Központi Bank éves fórumát, ahol többek között felszólal ma Christine Lagarde is, valamint Jerome Powell is a Fed elnöke, és valószínűleg erre várnak most a befektetők, hogy itt milyen információkat kapunk ma délután.
Na, akkor ez izgalmas. Más egyéb, vagy most egy kicsit ilyen uborka szezon más tekintetben, ugye a múlt héten volt egy csomó adat, ami kijött, ami érdekes volt.
Így van, szerintem ma a legfontosabb a jegybanki vezetőknek a kommunikációja. Okay. Egy fontos adatra várhatunk ma még, 11-kor megismerhetjük az Európai Unióban az infláció alakulását. Itt nem számítunk, hogy meglepetésre, nagyjából a májusi értékhez képest 1,1%-kal fog csökkenni várhatóan az európai infláció mértéke.
Oké, okay, forint, hogy ugorja ezt a lécet meg?
Nem túl jól. Ugye a gyengébb hangulatban a forint is gyengül. Most éppen 396 forintot kérnek egy euróért, míg a dollár forint jegyzése 369,8 forinton áll.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a helyzetképet. Jó kereskedést nektek nagyon a mai napra. Szervusz!
Szép napot! Sziasztok!
Muhi Gergely vezető elemző számolt be róla, hogy hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, de mire számítanak ma, hogy áll a forint a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Azon belül pedig a mézesvölgyi nyár a témánk, és itt van a vonalban velünk Venyige Sándor, a 8. évadában járó fesztivál és az azt működtető Veresegy Színház alapítóigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát avval is beszélgettünk, akkor is már föltettük ezt a kérdést, de menjünk végig, egyre hosszabb lett a fesztiválnak az előélete, egy újabb éven vagyunk túl, de mikor is indult, és hogyan jutottunk el az idei, hát ezzel meg is válaszoltam a kérdést, már 8. évadig.
Hát, hogyha visszaszámolunk az idővonalon, akkor az azt jelenti, hogy 2017-ben volt az első mézesvölgyi nyári fesztivál, akkor még csak 8 előadás volt hétvégenként, aztán szépen lassan fejlődött, és most már 23 előadásunk van, és hát mindedig több mint 160 ezeren váltottak jegyet, hát most már úgyskán több mint 160 ezeren váltottak jegyet a mézesvölgyi nyári előadásra, tavaly egyébként 37 ezer nézőnk volt. De ezek csak számok, a lényeg az legbelül van, amit a néző érez, amikor ellátogat hozzánk Veresegyházra.
Mit lát? Tehát igazából az összművészeti jelleg az mikor alakult ki, és ebben hogyan, mekkora változások voltak, annak-e felül súlyozott irányok, mik a komolyabb változások az elmúlt évek során?
Hát ez az összművészeti... Ez gondolat ez az első pillanattól kezdve van. Egyébként el szoktam mindenhol mondani, ahol ilyen nagyon-nagyon szofisztikált válaszokat várnak tőlem ugyanára a kérdésre, hogy igazán nagy megfejtések nincsenek. Uh-huh. Ez egy nyári fesztivál, és nekünk mindig abból kell kiindulni, mik a nézők motivumai. A néző motivum nagyon egyszerű. Szeretne felhőtlenül a szó szoros és átvitt értelmében szórakozni, és a nyári színház és a nyári színházi jellegű előadásoknak a zsánere az gyakorlatilag ezen alapul. Tehát vígjátékok, lehetőleg minél több zenés előadás, és nálunk vannak koncertek is, de van, lesz krimi, és természetesen családi előadások. Tehát ezek adják így a műfaji sokszínűséget, úgyhogy nekünk ezt kell, és nekünk mindig abban kell okosnak lenni, hogy ezen belül melyek azok az előadások, amelyek leginkább a közönség figyelmét felfogják.
Krimi. Én engem ezt fogott meg. Mi a krimi?
Hát, hát ez Agatha Christie-nek az Egérfogó című előadás, az augusztus 3-án fogjuk játszani, egyébként ezt 9 éve játsza a színházunk, és hát nagyon, közel a 100-nál tartunk már, egyébként a Belvárosi Színházban Budapesten szinte havonta műsorra tűzzük, mert az előadásra azt kell tudni, hogy 72 évvel ezelőtt mutatták be Londonba, és ugyanabban a színházban játszák, 72 éve heti 8 alkalommal mindig, a Covidot kivéve mindig játszották. Úgyhogy a 30 ezredik előadáson vannak túl, hát, hogy annak idején, amikor bemutatták, akkor még Josip Stalin vezette a Szovjetuniót, és Churchillt angol miniszterelnöke, és még a cukrot, a vajat és a szalonnát, azt jegyre adták Londonban, szóval, és ugyanaz az előadás. A mi előadásunk az véletlenül nem fog ennyi előadásszámot hozni, hiszen még csak a százaléknál tartunk, de mi láttuk azt Londonban, és hát tényleg mondhatom, hogy nincs sokunk szégyenkezni. Trokán Péterrel, Verebes Lindában, Mohai Tamással, Pál Tamással, Molnár Gyöngyivel a főszerepben.
Milyen arányban vannak a saját, tehát mondjuk a Veresegy Színház előadásai, meg a
egyharmad, egyharmad, kétharmad, bocsánat, hogy szóval vágtam, 8 előadása lesz a Veresegy Színháznak. Ez nekünk mindig fontos, hiszen mégiscsak a színházunknak a fesztiváljáról van szó, amikor a Mézes Völgyi Nyár Fesztiválról beszélünk itt Veresegyházon, hogy a színházon képviseltesse magát. Hát egyébként pedig teltházakkal játszok ezeket az előadásokat is, ugyanúgy, mint amikor a Menopauza című előadást hívjuk a játékszínből, vagy a Hölgy választ a játékszínből, vagy a József Attila Színházból a Szibériai csárdás majd augusztusban, vagy a Pár utcai fiúkat a Pannonvár Színház előadásában, vagy az István a királyt, ami most július 12-én, 13-án lesz, Feke Pár rendezésében, Miller Zoltánnal, Malek Andreával, Dolhai Attilával, Serván Attilával, Szomor György, hozzá sorolhatnánk igazi sztárszereposztással. Igen, tehát ez az arány, ez körülbelül így volt a kezdetektől fogva.
Uh-huh, oké, és akkor ez változattan az. István a király honnan jön?
Hát Feke Pali barátom már egy ideje így rúgdossa a bokámat, hogy miért nem hívom el az István a királyt, miért nem hívjuk el, és akkor most már kezdett fájni. Aha. Úgyhogy megadtam magam. Idézőjel és a smiley ott van a végén ennek a mondatnak, és akkor és hát Pali ebből csinált egy őrületesen látványos showműsort. Ez egy nagyon 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 látványos, nagyon, nagyon modern felvétel, ez egy élőzenekaros, nagy vetítéses, pirotechnikát felsorakoztató, nagyon látványos koncertshow lesz. Ez július 12-13, és a Paritól megkapott minőség, tehát az ő személye garantálja, meg hát nyilvánvalóan a fellépők személye garantálja azt, hogy itt valami olyasmivel találkozik a néző, amivel máshol nem nagyon. Uh-huh. Arról nem beszél, hogy 40 éves az István a király, tehát szeretnénk ezzel is tisztelegni a jubileum alkalmával.
Hogy oldjátok meg az első napokat, ugye szabadtéri színházról, illetve rendezvényekről van szó. Mit mutattak az elmúlt évek? Egyre több az ilyen váratlan, zivataros, lecsapós időszak. Hogyan alakult ez? Mik a tapasztalatok? Mindegyiknek van esőnapja, vagy hogy mire készülhetnek így praktikus szempontok alapján a nézők?
Úgy oldjuk meg, hogy az augusztus 24-én bemutatásra kerülő Gypsy Kings koncert kivételével az összes előadásunknak van első napja. Nézd, ez nagyon, nagyon hektikus. Az első 5 évben egyetlen egy első napunk volt, vagy az első 4 évben, aztán az 5. évben 4 lett, utána a 6. évben ez volt tavaly előtt, ugye, akkor egyetlen esély, akkor volt az a nagy a száj. Uh-huh. Tavaly megint 5 volt, uh-huh. Úgy értem, hogy amit igénybe is kellett venni, innen pedig hát még csak 2 előadás ment le, de ez rendben ment le, uh-huh. És a mai plegykafészek előadásunk is úgy néz ki, hát nem lesz eső, nem lesz eső ma este. Uh-huh. Okay. Ez például a Veresegy Színház saját előadása, a plegykafészek, Nagy Sándor rendezésében.
Uh-huh. Oké. Okay. Meddig tart, illetve hogy milyen gyakran vannak az előadások? Ugye mondtál egy számot, hogy összesen hány előadás van, ez azt jelenti, hogy hetente 3-4?
Hát 2-3. Uh-huh. 2-3, ugye ez 21 előadás, osszuk el a 70 nappal, vagy 23 előadást a 70 nappal. Augusztus 31-én zárjuk a fesztivált, a Szép nyári nap című Neatom musicallel, és akkor ez fogja keretben, hiszen ugyanezzel kezdtük azt a Mézes Hölgyi nyarat, ahol színház, zene, tánc, családi programokat még nem is mondtam, hiszen lesz Aladdin, lesz Pinocchio, a Turaida színház vendégjátékában Halász Jüri koncertje, amely ott az elején is volt már, és lesz padlás. Úgyhogy igen, sok-sok-sok-sok minden várja itt a látogatókat.
Kiegészteni, még sok a kedvencével az Indura Bakterházzal, amely a Hevesi Színház vendégelőadása, ugye?
Igen.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert hozzá ismét, és mindenkinek javasoljuk, hogy böngészen és nézzen körül, és itt Veresegyházon. Így van.
Köszi szépen.
Köszönjük az érdeklődés. Köszönöm, sziasztok.
Szia.
Vennyige Sándorral beszélgettünk, az idén már 8. évadában járó fesztivál és az azt működtető Veresegy Színház alapítóigazgatójával.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Tehát amíg jön a Marian, addig egy kis talpalávalót szolgáltad. Nem, már itt is befigyel, úgy rontott be.
Meghallotta, és tényleg, ránk törte az ajtót.
Konkrétan ránk törte az ajtót. Nem baj, itt vagyunk. Itt vagyunk, Marian. Kapsz egy mikrofon. Füles kell, nem kell.
Tedd el a dalt.
Micsoda, elteszem majd, jó lesz az.
Bocsánat,
mondjad,
csak
semmi
igen,
gond.
Beütöttem az ajtót ott abba a székbe, elnézést.
Cserélni kell majd az egész keretet, de nem baj.
Igen. Leamortizáltuk a stúdiót egy igen? kicsit, de a lényeg, hogy itt
mondjad.
Meg, hogy te, hello!
Nagy hevület.
Szóval 10 órától, vagyis hát igen, az első órában a napembere, Pécsi Balázs luxus szakértő.
Húha!
Szerkesztő újságíró, ő lesz a napembere. Meg tudjuk, mit jelent ez. Egyébként nemrég jelent meg egy könyve, önfejlesztő könyve, amiben tulajdonképpen az életstílusról, etiketről, meg a siker miben létéről értekezik.
Figyelj, és ez zseniális egyébként, tehát Amikor először borblogger lettem, és elkezdtek megkínálni ilyen palackborokkal, hogy ezt kóstold meg azt, akkor rájöttem, hogy teljesen hülye vagyok. Hát pénzbloggernek kellett volna lennem, és akkor az lett volna, hogy figyelj, Bandi, megjelent az új 20 000-es, elköltöd, nézd már meg, hogy milyen elkölteni. Figyelj, itt az új hitelkártyán, költsél vár egy, és pénzbloggernek kellett volna lenni, de ez nem jött be.
Te nem látom az összefüggést a luxus iparral, meg a luxus. Kíváncsi vagyok, hogy
alapvetően az van, amennyit én róla olvastam, vagy a saját megfogalmazására, hogy egy belekerült újságíróként ebbe a világba, és ő a saját tapasztalataiból egyébként helyenként a hiányosságaiból épített fel, vagy szerzett egy olyan tudást, amiből most írt egy olyan könyvet, ami tulajdonképpen hétköznapi embernek, tehát nem feltétlenül, tehát nekünk, akik nem feltétlenül ugye a, nem tudom én, felső 10 000 között mászkálunk, annak egy ilyen stílus kalauz, hogy legyél ilyen vagy olyan, de ezeket ő el fogja mondani, gondolom én, ha kérdezem, de az alapvetés az az, hogy innen indult. És egyébként, amit te is mondasz, igen, elkezdte érdekelni valami, elkezdett vele foglalkozni, és akkor a saját tapasztalatai gyűjtötte össze. Ez lesz az első óra. Második óra, pszichoked.
Ne!
De miért nem?
Ez meglepőt.
Pszichobandi. Meg, hogy miért nem?
egyébként
az egy aktuális téma abból a szempontból, hogy ugye nyári szabadságok előtt van ez a túlhajtás, erre ti is panaszkodtatok itt az elmúlt napokban.
Mit? Igen.
Nekem mehet tovább. Szerintem...
Igen? Jó tanács, igen. Mehet.
És...
Hogy örül?
Igen, olyan aranyos volt nekem mindegyik előtt. Azért mondtam, most kicsit ki voltak itt.
De tudom, de hát tudsz már nem újdonság.
Persze. Na, de hogy lényeg az, hogy egyébként a Pontjókor is fog szabadságra menni, majd július közepétől, és arról beszélgetünk a Gyarmati Ritával, hogy hogyan lehet ezt az időszakot, amikor szabadság előtt és után meghalsz, mert előtte előre kell dolgozni, utána be kell hozni, és akkor közben ugye ott van az a valami kis időd, amiben próbálod magad utolérni, és hogy hogyan lehetne rendszerezni a dolgokat, hogyan lehet struktúrálni, megmondom őszintén, előre nagy megfejtés nem lesz, tehát tudatosság kell, de hogy ezt a tudatosságot hogyan próbáld elérni, na, erről fogunk beszélgetni.
Okay.
Pont köszi. Jókor tehát utánunk Fehér Mariannal, kiváló témákkal. Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet a mai napra. Jövünk vissza holnap, 6-tól a legjobb percek ismétlésével, 6.30-tól élőben, addig is milasreggeli.hu, ott majd délután ott lesznek a podcastek, mert Gábor nagyon ügyes, kipihent, és hamar oda fogja tenni a podcasteket. Egyébként pedig holnap kénytelen lesz megküzdeni Mihálovics Andrással itt a stúdióban. Én egy kicsit pihenek,
hetek
de
óta erre
egy
várok.
Napot, ugyanúgy, mint
Smittandi. Én is.
Egy napot pihenünk, aztán jövök vissza, és itt leszek veletek, boldogítalak titeket a hét további részében, úgyhogy aki engem nem szeret,
de utána mi
pech.
Elhúzunk.
Igen.
Te is két hétre?
Én is. Úgyhogy
hát aki megengedheti magának ezt a luxust.
Igen, igen. Hát hiába, próbálkozik, de nem... Na, ez nagyon klassz. Hogy kinevették a lányok, és nem is én irányítottam őket. Én
ennyi beszél. Mondtad ezt?
Igen. Ugye? Ugye?
Mert én sosem megyek két hétre, mindig csak egyre. Igaz, hogy
sokszor.
Az más kérdés.
De csinálom, a kettő között egy nap van.
Játszunk a számokkal.
Egyszer azt mondta a nagypapám, hogy sosem magyarázkodj. Az ellenségeidet nem érdekli, a barátaidat pedig nem kívánják azt, tehát nincs rá szüksége, úgyhogy nem érdemes, Gábor. Hagyd csak, hogy menjen ez a dolog. Saját életre kell, úgyhogy ez van. Én védelek téged, tehát én azt gondolom, hogy szavazzatok a Mirás reggeli Facebook oldalán.
Na, buktál, de jó van, akkor mégiscsak visszahallgatom azt a néhány beszólást.
Akkor sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.